9 óra 26 perc, és itt már jelezzük vendégeinknek, hogy most már más is hallja, amit beszélünk. Nem, mint a titkaink lennének, de olyan jó, mert hogy igazából színházi titkokat is kibeszélünk itt, mert hétfőként színház a rádióban, amikor is a jó sok kulissza mögé tekintünk.
Igen,
be.
És én már csak azt sajnálom, hogy az elmúlt 15 percet nem hallották, vagy 10-et, amióta itt fecsegünk, mert valóban előre. Színházról fecsegtünk, és a jó beszélgetések, tudják hallgatóink is, hogy a folyóson születnek, az előadások után, közben születnek, illetve a mi osztályunkban is születnek a nagyon-nagyon jó történetek.
Bizony, mert hogy a mi osztályunk című előadást mutatta be nemrég Véres Attila rendezésében a Tompa Miklós Társulat, és itt van velünk a stúdióban Berekmiri Katalin és László Csaba. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó
sziasztok!
Reggelt. Jó reggelt, köszönjük, hogy itt lehetünk.
Láthatunk benneteket a mi osztályunkban. Próbáljuk meg összefoglalni jó a történetet, ami szinte lehetetlen, de úgy dióhéjban jó, helyezzetek el, hogy miről is szól a mi osztályunk.
A 20. század története.
Mikor is igazán.
Elejtővé konkrétan. Igazából rendszereken keresztül egy osztályközösségnek az élete. 19-ben kezdődik igazából úgy a történet, hogy ezek a gyerekek akkor születnek 19-ben és 20-ban, tehát akik egy generáció, akik egy osztályban vannak, fiúk és lányok, és aztán úgy, ahogy ebben a földi pályafutásban, amerre őket a sors el fogja sodorni, és ami meg tud történni velük, igazából úgy, hogy a rendszerekkel szembeni viszonyulásuk, és főként az egymáshoz való viszonyulásuk, tehát hogy az ők személyes kapcsolataikat a történelem és a történelem viharai hogyan befolyásolják, igazából erről szól, és alapvetően az emberi természetről szól ezekben a helyzetekben.
Csaba?
Nem tudok hozzátenni, de...
Ez annyira tökéletes és kerek volt.
Nem volt tökéletes, de igyekeztem mindent
elmondani. Én azon is szoktam gondolkodni, hogy hogyan lehet az időt így módon sűríteni. Ugye, amikor tudjuk, hogy egy egészen nagy periódust ölel át ez a néhány óra, és úgy bemutatni, hogy közben ne veszítsük el a fonalat, közben ez izgalmas legyen, és az előadásnak vannak nagyon szép részletei, amikor tényleg eligazítanak és elhelyeznek bennünket az időben. Ez a fajta időben való mozgásszám és az idővel való folyamatos szembesülés az előadás kapcsán, ez milyen fajta kihívás egy színésznek? Ti, akik már rengeteg mindent hoztatok a színpadon.
Azt, hogy végig kell élni egy életet, hát az nagyon, nagyon izgalmas. Ugye az volt a, hát én most nagyon jó választ mondtam, hogy az volt például egy ilyen szakmai kérdés számunkra, hogy például a gyerekeket azt kell lejátszani, vagy nem. Hogy ennek megtaláljuk a módját, hogy ez hogy milyen formát öltsön. Ami pedig egy egész életet végigélni, és válaszokat kapni, hogy milyen döntések, hogy, mikor, miért születtek, és aztán öregként vagy idősként reflektálni arra, hogy jól éltem-e vagy sem, ez meg megint egy nagyon izgalmas dolog.
Letagadni, vagy bevallani.
Letagadni, vagy bevallani. Igen.
Hogy kitöltem, hogy kitúltam meg. Igen. És aztán hogyan válik lelkész ebben?
Hát igen, hogy számomra, ugye én mit mondom, akkor beszélek a saját karakteremről, Henyek, aki tulajdonképpen azt gondolom, emlékeztek, van egy ilyen mondat az előadásban, Dorottya mondja, nagy Dorottya, színművésznő, nagyon átélhetően és átérezhetően, hogy emlékszel, mit mondott Kánt a csillagos égről? Emlékszel? És attól gyönyörű ez a darab egyébként, hogy nagyon sok ilyen pillér van, ilyen nagyon erős mondatok, de hogy nagyon sok van mögöttük, egy-egy mondat mögött, hogy sokat lehet tudni hozzá, vagy hozzáolvasni. És ti tudjátok, mit mondott Kánt a csillagos égről? Hogy mi nyűgözi le leginkább, mi tartja csodálattal leginkább az embert? Ezt most jól tettem fel ezt a kérdést.
Igen, igen.
És az egyik a csillagoség, a másik pedig a bennünk lévő erkölcsi rend. És meg is lepődtem, hogy az erkölcsi rend tulajdonképpen csodálattal tölti el az embert. És tulajdonképpen ehhez az erkölcsi rendhez való viszonyulásunk határozza meg az egész életünket. Hogy odafigyelek-e a bennem lévő erkölcsi rendre, vagy valamilyen akár történelem sors folytán ezeket a hangokat magamba kell szelidíteni, elfolytani, nevelni. És ez a Henyek szerintem egy nagyon erős erkölcsi hanggal rendelkező karakter, akit a sors egyszerűen arra késztet, hogy folyamatosan önigazolja magát helyzetekbe. És És nem fog rájönni soha arra, hogy nem mondja ki soha azt, ami az ő erkölcsi rendjéhez a legközelebb állna. Ennyit gondolok.
Igazából ezért jöttünk be, hogy a reggeli mellé ezt a filozófiát tudjuk közölni.
Kemény, de legalább
érzik. De ez így van, és azt gondolom, hogy ez az útra való erre a hétre.
De legalább érzik a hallgatók egy kicsit ennek az előadásnak a hangulatát, és ez így teljesen rendben van, mert azért az is fontos, hogy nagyjából tudjuk, hogy mire ülünk be, vagy hogy egyáltalán milyen lesz ennek az előadásnak a világa, hogy miről beszélünk, mert néha az az érzésem, hogy mi tudjuk, mert megnéztük az előadást, de székelyföldi hallgatóink fogódzó nélkül maradnak, és jó. Jósi a történettől igen. kezdte, mert nem is értő, mi miről beszélünk. Katus, kicsit mesélnél a te karakteredről is?
Persze, csak azért ehhez hozzáfűznék még, amit Csaba mondott, mert tényleg olyan pont ez a drámaisága, amiről ő beszélt ennek az egész történetnek, hogy mindenik karakternek valamilyen módon az önmaga belső rendjéhez való viszonyulása látható. És ilyen szempontból többféle karaktert, vagy többféle karakternek a vívódását, vagy a vívódása hiányát látjuk, ahogyan az életben is. Ugyanaz köszön vissza a színpadon is. Tehát ez, amit Csaba mondott, ez szerintem olyan tartó pillére, vagy bázisa ennek az előadásnak, amitől nem lehet elvonatkoztatni. Tehát itt nem csak az van, hogy a történelem ezt is azt adja, hanem valóban az ember hogyan tud azokhoz a helyzetekhez viszonyulni, és azokhoz az ingerekhez, amelyek belülről is jönnek, és felszínre törnek belőle. Hát az én karakterem az egy nagyon egyszerű családból jövő kislány, akinek apja nincs, az anya cseléd, a zsidóknál cseléd, és ez igazából meghatározza neki az egész életét, tehát ez egy ilyen leitmotív, hogy neki milyen viszonya van a zsidókkal. És én azt gondolom, hogy ahogy Csaba mondta, hogy az ő karakterének, Henyeknek a maga értékrendjével való elszámolása van, ennek a nőnek pedig azt gondolom, hogy az origója ebben a történetben az, hogy fejtse meg a maga viszonyulását, a maga kényszereit és a maga vágyait a zsidókkal és a zsidó kultúrával szemben, azt gondolom. Tehát, hogy azt ő elnyomásként, azt ő egy vágyálomként, azt ő miként éli meg, mert neki a szerelem is az életében, a megélhetés is egyébként a zsidókhoz kötődik, és hogy ez helyzetekben átcsap valami heroikus önfeláldozásba, és helyzetekben valami olyan mértéktelen gyűlöletbe, hogy még a gyerekeiről is leszakad emiatt, hogy mentse magát. Tehát, hogy nagyon, igen, ilyen szempontból igen, ez az ő. Látszólag egy csomó helyzetben vicces, de közben meg ő is megjárja a maga poklát.
Igen, és nagyon jó ebben a keret, a mi osztályunk, ugye Szlobozi Jeneknek a története, mert hogy van egyfajta kapcsolódás mindannyiunknak az osztálytársainkhoz, ugye egy viszonyulás már egyfajta család, és akkor, hogy ez a mi osztályunk hogyan kíséri végig ezeknek az embereknek az életét, hogy osztálytársak voltunk, és ez meghatároz.
Az jutott eszembe, hogy ugye a osztályban még gyerekként ártatlanul verekszünk. És akkor ugye bevillant nekem, hogy azért ezt a felnőttek gondolják azt, hogy a gyerekek olyan ártatlanul verekednek még. De közben meg, ha a gyerek szempontjából nézed, lehet, hogy már az önmagában tragikus, és tulajdonképpen semmi egyetbet nem csinálnak egész életükbe, csak ezt folytatják. És egyszer csak komolyabb lesz ez valamitől. Hogy hát ennyi, szeretnek, gyűlölnek, verekednek.
Ennyi, igen.
Egész életünk. És aztán sajnálkoznak a lelkiismeretükön egy picit.
És ahhoz olyan teszed, sokat nem. Hogy keresztények és zsidók, ugye, akkor már megint átértékelődik ez igen. a verekedés, még az osztályban is.
Igen, hát ez nehéz.
Igen,
nehéz.
Meg a rendszer kiszolgálói, meg a rendszer elnyomottjaik tekintetében is, vagy abban a kontextusban is igazából ez így felvetődik. És közben mondjuk úgy már idősödve, így ha belegondolunk, hogy a régi osztálytársainkkal, most már nem tudom, nekem emlék 30 éves találkozom volt, tehát hogy úgy hogy sejlik fel ez a fajta kapcsolatrendszer, vagy mit gondolunk ma már az osztálytársi viszonyról, és úgy fú, annyiszor eszembe jut, hogy Szlobozsáneknek, hogy ez fú, zseniális ötlete ez, hogy ezt egy osztályközösségre írta meg, ezt mondjuk csodálatos, tehát olvasva is a darab, annyira meghatározó élmény, Tehát, hogy tényleg ajánlanám a kedves hallgatóknak is, hogyha van idejük, kedvük hozzá, mindenképpen olvassák el, mert erős irodalmi élmény. Úgy is, persze, aztán az, hogy mi milyen játékkulcsban, vagy hogyan került nálunk színpadra ez az előadás, az egy másik dolog, és hogy persze várjuk őket, de hogy ez nagyszerű, hogy egy osztályközösségen belül, hogy mit tud tenni a történelem.
Meg én azon szoktam gondolkodni így előadások után, hogy van-e feloldozás, vagy felmentés, vagy hogy én hogyan hagyom el ezt a teret, vagy ezt a világot, amelyben talán ott ülök 3-4 órán keresztül, és próbálom veletek együtt, ugye, a magam tanulságait is levonni, és hogy nagyon szép ez a fajta fejlődés, amit te mondtál, Katus, hogy kiből ki lesz, hogy honnan, hová jutunk el, hogy ezek az ideológiák mentén ugye ott van az ember, és hogy nem gondoljuk, hogy egyszer az az ember, aki itt ül mellettem, lehet, hogy pont az az ember lesz, akinek nekem adott pontban hátat fordít, és hogy ezek a történetek lebonthatóak a mai ember szintjére, 2026-ra, miközben ugye 1935-et írunk.
És hogy érzed, hogy van feloldozás?
Nekem
mit
nem volt.
Megnézőként?
Nekem nem volt feloldozás, hogy az a fajta feloldozás, amikor úgy hagyom el a színházat, hogy oké, ez most ott maradt például az a fajta feldolgozás. Vagy az, hogy azt is éreztem, hogy szembe kell nézni a múlttal, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet úgy csinálni, mintha nem történtek volna meg. És kezdtem gondolkodni különben az osztálytársaimról, hogy ki az, akivel amúgy én tartom a kapcsolatot, kiről mit tudok, és hát kiderült, hogy vajmi keveset. Úgyhogy nekem ilyen szempontból volt egy ilyen fontos pont ez az előadás.
Nekem tetszett az életszerűsége, mert az élet is ilyen, tehát azért nem mindig kapunk feloldozást, és közben azt, hogy milyen szépen áthoztátok a jelenben, és magatokra szabtátok ezt a történetet, hadd ne leplezzük le azok számára, jó, hogy mi a vége az előadásnak, akik mondjuk holnap fogják megélni a mi osztályunk történetét, és közben pedig az is nagyon szép, amikor azt látjuk, hogy az osztálytársam volt, tehát te nem akarsz ártani nekem, nem? Tehát amikor nem tudod elhinni róla, hogy te rosszat fogsz nekem csinálni.
Igen. Az biztos, hogy mondjuk apropó a feloldozás, hogy hát a humor az mindenképpen az, tehát azt gondolom, hogy az egyik nagy eszköze a feloldozásnak.
Hát meg
ami része az előadás.
Én számomra az is talán feloldoz, vagy hogy nem most így gondolkodom, hogy így színházi nézőként, hogy nem feltétlenül a terembe történik meg, hanem haza tudok menni, és otthon reflektálok magamra úgy, hogy hát ezt így ne. Hát, hogy bejvillan az, hogy a lelkiismeretemmel egy kicsit akkor másképp nézek szembe, vagy másképp hallgassam meg a belső hangomat, másképp figyeljek oda. Ez talán egy ugyanolyan feloldozás tud lenni, mint ha ott a színházba kezdnék pityeregni. De én szerintem van ott is pityergés.
Persze, és milyen jó az, hogyha ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a terápia pénzt azt most már kifordítunk a nézőnek. Ki mondta, hogy annyit kacagtam, annyit sírtam, hát akkor ez,
igen, ez remek. Lehet, hogy ezek nagy szavak, de számomra van egy nagyon erős tapasztalat ennek a próba folyamatnak, hogy ugye nagyon sok benne a kegyetlenség, agresszió, és azt tettem észre magamon, hogy tartom el magamtól, hogy nem akarom beengedni, hogy ölik ki az empátiát az emberből a folyamatos agresszió és a kegyetlenség, hogy eszébe nem jut a szeretet, mert menekülni kell, hogy valamire a túlélésben nincs empátia. És hogy ez számomra például egy nagyon nagy tanulság ennek a történetnek, hogy az, hogy mikor, hogy így, ugye, hogy vagyunk mi ezzel a szeretettel, amit mi olyan nagyon szeretünk használni, vagy akár, és közben meg nem biztos, hogy eleget használjuk ezt a szót, vagy jól használjuk eleget, hogy jól tudunk szeretni akár. Mert számomra tényleg az a legerősebb tapasztalat ez, hogy az, hogy szeress vele barátodat, mint önmagadat, azt a történelem felcímkézi különböző lábjegyzetekkel, és oda teszi, hogy kivéve ezeket és ezeket és ezeket. Igen. És akkor próbáljuk ebbe valahogy felmenteni magunkat.
Igen, meg közhelynek hangzik, de hogy a jó az mindig elnyeri méltó jutalmát.
Hát valamikor talán. Ugye? Nem tudom, az én koromban már.
Vagy itt még a feloldozás kapcsán, én ott még leakadtam egy kicsit, mert most mind ezen ment az agyam, hogy hogy valóban a feloldozás hogy van, tehát a környezetem oldoz fel, egy tőlem kívülálló, rajtam kívülálló közeg oldoz fel, egy előadás fel tud oldozni, vagy én tudom csak önmagamat feloldozni, vagy na, ez a kementő.
Csillagosi.
A csillagosi, meg nem felejtsd el azt sem, hogy nem mindegy, hogy kinézi, tehát teljesen más hatása lesz szerintem ez egy tinédzserre, aki most lehet, hogy a világháború borzalmairól olvasott, de átélni szerencsére nem kellett, teljesen más a kommunizmus sötét éveit úgy nézni színpadon, hogy közben benne voltál, és ott van ugye a rendszerváltás. Tehát, hogy azért ez szerintem nem mindegy, hogy ki milyen szinten van, ki mennyit élt, ugye Csabika, hol tartunk az időben, és hogy ebből mennyit tudunk magunkévá tenni, vagy amikor konkrét szituációkkal találkozunk ott a színpadon, és köszi, hogy mondtad, de ha szerintem egyértelműen megsporoljuk a pszichológust ilyen szempontból, mert hogy lehet, hogy a saját tettünkkel egyszer csak ott szembesülünk a színpadon, miközben mi magunk ezzel otthon nem foglalkozunk így, hogy most a kommunizmus sötét éveiben én mondjuk milyen ember voltam.
Vagy én abban a helyzetben mit csinálnék? Én abban, hogyha be akartak volna szervezni, mit csináltam volna? Lehet volna nekem annyi erőm, hogy ezt okosan kikerüljem, vagy hős lettem volna, és már nem lennék, vagy mi lenne?
És azért is jó ez a történet, mert hogy látunk mindenféle embert, mindenféle döntést és élethelyzetet a mi osztályunkban. Igen, Csabika?
És hogy nincs állásfoglalásod a rabban, hogy nincs az, hogy valaki aztán ez jól döntött, vagy sem, vagy igen.
Hogy lám, na ezt így kell?
Ez nem a jó, ez a rossz.
Mondjuk, ami alapján látjuk, lehet, hogy mi magunk ugye eldönthetjük igen. Azért, hogy kinek a bőrében lennénk szívesebben. És maradjon költői ez a kérdés. Jó. Mert hogy még itt van mellettünk a történelem, valószínűleg, hogy majd a mi világunkról és a mi századunkról is lehet majd ilyen színházi előadásokat összegyúrni.
És lehet, hogy mi már nem látjuk ezeket az előadásokat, vagy legalábbis nem így.
Szóval a mi osztályunk szerdán este 7 órától látható újra a nagy teremben a kortárs lengyel drámairodalom egyik legfontosabb alkotójának a szövege, amelyet ti elevenítetek meg. Katus, Csaba, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és tényleg kívánjuk, hogy ezek a történetek azért valahogy rólatok is peregjenek le, mert nem lehet könnyű a hétköznapokban magatokkal vinni őket. Köszönjük.
Mi köszönjük, hogy itt lehetünk.